Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzőről kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal túloldalán pedig szokás szerint Pálcanyi Patrik.
Hello mindenki!
És akkor átbeszélhetjük itt a 8. fordulónak a mérkőzéseit, legalábbis a vasárnapi mérkőzéseit. Nyilván kezdhetjük ezzel a Steelers Ravens összecsapással, amit mindenki nagyon várt már szerintem az egész hét folyamán. Ugye a Ravens kikapott 28-24-re, pedig 200 yardal többet futott, mint a Steelers többet is passzolt, tehát itt a turnoverekben és Lamar rossz játékában keresendő a meccs másik képe.
Igen, nagyon furcsa összecsapás volt, hát a szokásos parázs fizikai csata az megvolt, és én végig jobbnak éreztem a Ravens-t. Működött a futójátékuk meglepetésre, mert ugye a Steelers futásvédekezés az elit volt egészen eddig, és mégiscsak be tudta húzni a Steelers, köszönhetően annak, hogy az offenzük az továbbra is hiba nélkül dolgozik, és ezen a mérkőzésen még a szokásosnál is koncentráltabbak voltak. Nem csináltak szerintem semmi különöset, és én nem is éreztem lehengerlőnek úgy az egész csapatot, de hát a foci az mégiscsak a pontokról és a hibák elkerüléséről szól, ez pedig most sokkal jobban sikerült a Steelersnek. Nem mondanám, hogy meglep a ténye, hogy a Steelers húzta be ezt a találkozót, de a játék képe alapján én a Ravens-t egy erősebb csapatnak gondolom.
Igen, hogyha csak ezt az egy meccset nézzük, akkor én is lehet azt mondanám inkább, hogy a Ravens a jobb csapat, mert azért mégiscsak ők tudtak haladni. Tényleg azért a Steelers offense az nagyon be volt korlátozva, és nagyon limitáltnak tűnt, és főleg az első félidőben azért Big Ben is nagyon gyengén játszott. Abban igazán hogy nem voltak hibáik, amik végül is ezen a meccsen elegek voltak, mert egyébként túl sok nem csináltak, nagyjából két értékeltő drive-juk volt igazából, úgyhogy nem tudom, mi lesz még ezzel a Steelers offense-el, mert egyáltalán nem győztek meg, és a másik oldalon meg igen érdekes, hogy itt azt az elit futás elleni védelmet azért a Ravens szét tudta szedni, azért tegyük hozzá, hogy ugye Tyson Alualu elég hamar kiesett a mérkőzésből, és próbálta a Ravens szélességbe megnyitni a pályát a line of scrimmage körül, úgyhogy ez lehetett így a sikertitka, de igazából ez mind nem számít, ameddig Lamar Jackson négyszer adja a labdát, úgyhogy úgy azért elég nehéz meccset nyerni.
Hozzátenném Alualu sérüléséhez, hogy Ron Stanley is gyorsan elhagyta a pályát, szóval a Ravens támadó fal sem lehetett teljes, és ez pedig az ő dolgokat nehezítette meg, ami szerintem nem volt érezhető, majd a szezon hátra jövő részében viszont lehet, hogy az lesz. Egyértelmű, hogy Lamaron ment el, és nem csak azért, mert elhagyta a labdát, hanem igazából nem is nagyon tudtam mozgatni a szálakat passzjátékban, tehát abszolút a futójátékokra kellett támaszkodniuk, ami részben érthető, mert működött, részben pedig nem, mert mégiscsak néha kellett volna egy-egy jó megmozdulás vagy villanás Lamartól, esetleg a levegőben is, ami nem jött. Mit gondolsz egyébként Lamar, erről a jelenlegi idei Lamar Jacksonról, mennyire viheti bele a Ravens, mert most nyilván a tavalyi kiugró szezon, MVP szezon az megtévesztő, most én nem arról beszélek, hogy itt ne lenne franchise QB matéria, de azért mégiscsak látszanak a korlátai.
Hát az biztos, hogy idén rosszabbul játszik, azt azért gondoltuk, hogy nem tartható az a passzolási TD arány és hasonlók, mint amiket tavaly hozott, de azért igen sok aggasztójel van most idén, hogy ezeken a mérkőzéseken tényleg az óriási hiba, hogyha előnyben játszol, és dobsz két interception-t, leírásul ilyen tök egyértelmű. Oké, az egyiket visszafújták, mert Hayden elejtett, azt hiszem, de hogy nagyon csúnya interception-k voltak, és ilyet nem lehet egyszerűen elkövetni, főleg előnyben egy ilyen fontos mérkőzésen. Ezek kifejezetten rosszak voltak. Ugye egy-egy jó passza volt egy ilyen nagyobb játéka, de hát az nyilván nem elég semmire. Úgyhogy aggasztó lehet a játéka, de azért azt is hozzátehetjük, hogy így is meccsben volt, ugye mindeket úgy láttuk, hogy jobb is volt a Ravens a veretlen Steelersnél, szóval bármire képes lehet szerintem még ezzel a Lamar Jacksonnal is ez a Ravens, de a törnövelekből mindenképp vissza kell vennie majd a fontos meccseken, ami nyilván nem egy ilyen teljesen tudatos dolog, de így nem lehet nyerni, az biztos a playoffban.
pár szót beszélve egyébként a defense-ekről, mind a két oldalon nagyon-nagyon jól teljesítettek, és ami a különbséget jelentette, hogy a Steelers defense ilyen igazi clutch megmozdulásokkal vétette észre magát, pick-six-et vittek, 20 yardosig segítették az offense-t, nyilván a végén megállították negyedik kísérletre is a Ravens, tehát abszolút meg tudtak villanni olyan helyzetekben is, ami nagyon fontos volt. A Ravens védelmet meg szintén dicsérni kell, de valahogy nem jött az a villanás tőlük, ami esetlegesen átfordította volna itt a lélektani dolgokat a második félidőben, mert az első félidő az abszolút szerintem az övék volt. Hiányzott a hát clutch tényező, vagy a playmaker tényező, nehéz megítélni.
Igen, a Steelers egyértelműen egy playmaker defense volt ezen a meccsen, mert amúgy azért a yardokat azok bőven nyelték, a Ravens meg pont az ellentétje volt, amelyik nem engedett szinte semmit a Steelersnek, ellenben nem voltak meg azok a villanások, nyilván ez ellenfél offense függő is valamilyen szinten, de összességében a nagy játékokon kívül nem voltam megelégedve a Steelers védelmével, de ezekkel meg bőven kompenzálták azt, hogy down-tól down-ig nem voltak feltétlen olyan élesek, mint mondjuk szoktak lenni, de nem is feltétlen baj ez, tehát, hogy ha hozzák a turnovereket, akkor senkit nem érdekel, hogy nyertek 250 futott jardot meg, stb., mert hoztak egy pick-six-et meg még három turnovert, úgyhogy így nyilván ez nem számít annyira.
Jó, mondjuk nyilván erre azért nehéz támaszkodni, hozzátéve azt, hogy szerintem az egész szezont nézve a Steelers defense is nagyon-nagyon stabil, meg spékelve ezekkel a playmaker megmozdulásokkal, ami nagyon-nagyon sokat jelent.
Igen, most csak erre az egy mérkőzésre gondoltam, hogy egy tök jó meccs volt, mert szórakoztató volt, szekkek voltak, turnoverek voltak, látványos játékok voltak, úgyhogy szerintem felérte ahhoz, amit vártunk igazából.
Abszolút.
Hát a következő mérkőzés az kevésbé volt látványos. Saints-Bears hosszavításban 26-23. Szóval ez nem volt egy szép mérkőzés, hanem fura volt nekem összességében, nem is tudom így hová tenni, vagy így ilyen következtetés nehéz levonni neked, így mi volt az első gondolatod ezzel kapcsolatban?
Azt, hogy mind a kettő offenszből hiányzanak az igazi playmakerek, most az egyszem Kamarát leszámítva, mert ő ezen a mérkőzésen is csodálatos volt, 160 yard fölé ment, és igazi veszélyt jelentett a Bears védelemre, de az volt a benyomásom, ez már mind a két csapatra értve, hogy rajta kívül nincsen dinamika ezekben a támadósorokban, és az irányítókból is hiányzik az a plusz faktor, ami egyrészt izgalmassá és látványossá teszi a mérkőzést, másrészt hatékonyá támadósorokat. Tehát igen, próbálkoznak, van egy-kettő jó játék, de ha leszámítjuk a Kamara megmozdulásokat, akkor ilyen nagyon esetlegesek ezek a támadójátékok, ahol nincsen egyszerűen elég erő és hatékonyság az előrehaladásban. A Bears defense szerintem dicsérni kell, mert alapvetően nagyon jól vette le a pályáról ezt a Saints defense-t. Az egyetlen dolog, amiért meg lehet őket fedni, hogy hát pont azt az egyszem Kamarát nem sikerült levédekezni, akiről tudtuk, hogy a legnagyobb playmaker az ellenfélnek, és a pálya közepén mégis bántóan sokszor üresen volt. Igen, ez főleg a linebackerek sara, akik egész évben nem teljesítenek annyira jól, mint a védelem többi része, de összességében megint csak nem a Bears defense-en múlt, hanem az offense-en.
Igen, annyit azért kiemelnék, hogy Allen Robinson azért szerintem egy elég jó playmaker a Bears-nél, csak hát mellé jobban kell egy irányítani.
Nem tudják használni, tehát ő tud playmaker lenni, és szerintem ő sokkal jobban igényli a jó támadóját, vagy a jó irányítójátékot.
Persze, tehát nyilván Robinson játékához jobban kell egy irányító, mint Kamara játékához, mert neked adod a három yardos paszt, azt nem megoldja, tehát nyilván Robinson másféle playmaker. Igen, Foss meg itt tök gyenge volt, nagyon nehezen megy ez az offense, és nehéz bármiféle kilátást látni igazából itt a Bears támadósornál. Ezt a csapatot nyilván a védelme tartja életben, ahogy egyébként a Saints meg Kamara tartja életben, tehát érdekes ez a kettőség így a két csapatnál. Nekem én azt tűnik fel, hogy szerintem a Saints nagy bajban lesz, hogyha idegenbe kell menni a rájátszásban. Tudom, hogy lerágottson, de azért Breeze karrierjének a hiánya itt kint szemes időben kifejezetten látszott, és csúnya volt.
Nem csak idegenben szerintem, hanem úgy általánosságban is a támadó egység több helyen bajba lehet, hogyha továbbra is ezt a játékot tudják csak nyújtani, és Kamarát esetleg sokkal jobban le tudja védekezni az ellenfél. Michael Thomasnak nagyon-nagyon látszik a hiánya, és ideig, óráig tudják ezt kompenzálni, de döntő meccseken, és igazi kontenderek ellen, most nem lebecsülve a Bears, de lesznek ennél komolyabb meccsék, főleg majd a playoffban, szerintem ez továbbra is kevés.
Igen, csak azért otthon domban kevésbe jön ki azért, mert az egész Breeze oldaláról, főleg azért lesz Thomas, meg lesz Sanders, azért más lesz ez az offense, de azért tényleg szabadtéren, hidegben, szélben azért ez kifejezetten rossz a Saintsnek. Ugye ez a meccsen volt még itt a Wims sztori, ami szerintem kifejezetten vicces volt, nem tudom, te mit gondoltál az egészről, ahogy forraltan az ördögi bosszúja majdnem negyed órán keresztül a kispadon, hogy aztán
Én nem a vicces, hanem a szánalmas szót használnám egyébként az egész szituációra, tehát már az sem becsülendő, hogy Gardner Johnson kitépte a fogvédőjét, és úgy utána ezt milyen módon bosszulja meg, és még ez a bosszú is milyen szánalmasra sikeredik, az minősíti egyébként a játékost. Amit akartam kérdezni, hogy te mit tennél egyébként a Bears irányító helyzetével? Tudom, hogy nem túl hálás visszatenni akár Trubiskyt, de Foles sem segített sokat a csapaton.
Hát, nem tudom. Trédelnék Fitzpatrickért, és akkor ilyen C-opciót hozok ilyen szempontból. Nem tudom, nincs jó megoldás szerintem jelenleg, mert volt sem, és Trubisky sem megoldás.
Igen, hát ezért nehéz kérdés valóban. Talán egy nagyon gyenge false match lehet a döntő ebben, akkor vissza lehet megintani Trubiskyt, aztán tudjuk, hogy igazából ez nem, semmire nem megoldás, de hát látjuk, igen, hogy false sem.
Ja, igen. De false-ból még olyan hiszem, hogy benne van egy jó meccs, majd a playoffban, vagy kettő. Azért playoffig elpontnak valószínűleg evickelni, de hát igen. Nem játszik jobban Foles, mint Trubisky egyelőre, de akkor is jobban látok benne legalább valami szikrát, mint Trubiskyben, vagy valami lehetőséget, de igen, nem hiszem, hogy eléggé komolyan lehet venni ezt a best ilyen irányító játékkal. Maradunk az NFC Northban, Vikings Packers 28-22. Hát a Green Bay nem tudta megállítani Dalvin Cookot, aki 220 plusz yardot, meg 4 TD-t szerzett, igazából csak ráépült az egész Vikings offense, Kadrisznak összesen volt 14 passz, azt hiszem, és ugye abból volt screen is, Cooknak, stb. Úgyhogy ez itt egyértelműen azon ment el, hogy a Green Bay-nek, hogy Cookot nem sikerült megállítani.
Igen, és ez a Green Bay futás védekezés az egész szezonban gyalázatos, és most ez nagyon-nagyon megmutatkozott, holott tudhatták volna, hogy ha Cookot megfogják, akkor ez a Vikings offense nagyon esetleges tud lenni, Cousinsnak nagyon nem megy idén a játék, sokkal jobban sakban lehet őket tartani passzblokkolásnál, mégsem sikerült ezen semmit kitalálni, ami valahol már edzői felelősséget is felvet, és az is látszik, hogy ha tudja így futtatni valaki a labdát a Packers ellen, akkor hiába van Rodgersnek a jó formája, mert az elején majdnem minden drive-ból pontot szereztek, de ez így alapvetően kevés lesz, hogyha a defense meg nagyon sokat van fönn a pályán. Nagyon furcsa találkozó volt, mert én körülbelül az ellenkezőjét vártam, hogy majd a Packers tartja lent végig a Vikings offense-t, meg hogy a Vikings offense bele fog kibázgatni a mérkőzésbe, úgyhogy engem meglepett, hogy így alakult a találkozó, még a csoport meccsről is volt szó. Nehéz arra is mit mondani, hogy ilyen sok futott yardot hagynak egy futónak, mert azt gondolná az ember, hogy egy idő után már fölhagysz akár a passzvédekezés kárára és a futás megállításért.
Egyébként azt néztem, hogy valami 50% körül 8 plusz embert rakott a boxba a Packers, és így sem ment egyszerűen. Oké, a Vikings is azért ugye két tight end, de nehezebb formációkkal volt támadó oldalon is, de a Packers próbált azért ezzel ellen tenni valamit, próbálta törni a boxot, de egyszerűen annyira nincsenek játékosaik a futás ellen, hogy az valami elképesztő, és meg valamilyen szintén már rendszer sem erre van összerakva, de azért, hogyha ott van 8 embered a boxban, akkor azért könnyebben kéne megfogod a futást, ehhez képest azért látjuk, hogy ez egyáltalán nem megy a Packersnek, és hát csütörtökön a Fortnite-szerre játszanak egy NFC döntő visszavágot, az is egy hasonló mederbe csöppehet akár, már amennyiben a Packers nem tud hamar vezetést szerezni, mert szerintem ez is egy fontos tényező, hogyha Packers vezet, akkor az ellenfél ugye kevésbé tud nyilván futni. Itt nem ez volt a helyzet, mert a Vikings-szám volt először, és nem hagyott semmi esélyt a Packersnek, hogy levédekezze a utánsait.
Igen, egyébként egy másik észrevétel itt a Packers kapcsán az, hogy amikor megy nekik itt az mérkőzések elején, akkor valahogy a magabiztosságuk is olyan töretlenebbnek tűnik, és valahogy sokkal jobban sugárzik az energia a csapatból. Támadó oldalon nem azt mondom, hogy nem voltak, hogy rosszak voltak, de alapvetően nem éreztem most rajtuk azt a lehengerlést, amit eddig, és Adamsen kívül megint csak nem nagyon tudott senki villanni.
Nagyon hiányzik valaki Adams mellől, nem tudom, Lazard talán egy-két héten belül már visszatérhet, de hát az tényleg látszik, hogy vagy most akár a trade deadline-nál hát sikerül valakit szerezni, de hát szerintem ez a probléma igazából a Packers offense-nél, mert azért most is láttuk, hogy Adams meg tudott villani, szeretett 3 TD-t, tehát nyilván összességben jól játszott, de amikor mondjuk beduglázták és levették a pályára, akkor mikor rá kell dobni Economius Sam Brown-ra, akkor elejti a labdát kult szituációban, és azért utána elröntek a negyedik kísérletet. Ezen megy el a meccs, ilyeneken megy el a meccs, igazából egy ilyen szoros kiélezett találkozó.
Ami még fontos szerintem, hogy Aaron Jones ugye megint nem volt, és ő a passzjátékból is hiányzik, hiába jó fut, de hogy mégiscsak a passzjátékban betöltött szerepe is szerintem kulcsfontosságú, és hiába lelkes Jamal Williams, és tud ő is jól játszani, a passzjátékban betöltött szerepe még mindig kisebb, mint Jonesnak.
Igen, persze, így van. Másik csoportrangadó, Patriots Bills 21-24. Beütötte szerinted az utolsó szöget a Patriots koporsójába a Buffalo-i együttes?
Én nem feltétlenül érzem úgy, hogy ez a mérkőzés ütötte be az utolsó szöget a koporsóba, de hát nyilván ugye a rájátszástól ezzel most elég távol kerültek, csoporton belül is rosszul jött a vereség. Alapvetően nem az aggasztana engem, hogy hogyan áll a Patriots, hanem hogy milyen játékkal áll úgy, ahogy is milyen irányító játékkal áll úgy, mert Newtonnak megint nagyon pontatlan meccse volt a végén az ő fumble-jéval. Hát, ha úgy nézzük, az ő fumble-jéval vesztette el a mérkőzést, mert igazából lett volna esélyük egy fordításra, és hiába fogadkozik Newton, hogy ez rajta ment el, neki kell jobban játszani, és megint csak ő csinált egy kulcsfontosságú hibát, hiába teper és akar, látszik is rajta, de valahogy összességében sem megy neki a játék azóta, hogy visszajött a Covid-os tesztje óta. Nem tudom, hogy egyébként igazából több van-e az ő játékában, nyilván láttuk, hogy az elején tud jól játszani, de ez a pontatlanság, amit például ezen a mérkőzésen bemutatott, szerintem ez általánosságban is jellemző volt régebben a játékára, és így, ha még bele is hibázik, labdát veszít, úgy nagyon-nagyon nehéz lesz. Hozzáteszem, hogy a Bills játékos tetszett nekem, és ez inkább a tavalyi, meg a tavaly előtti Bills offense-t idézte, amit most megint előadtak, és akkor most már 3 fordulóra nyúlik ez a hát nem mondanám az egy inkompetencia, mert nem teljesen az, de hogy nem is annyira meggyőző, amivel én contendernek tudnám hívni őket. Most valamennyire inkább a defense-ükre kellett támaszkodni ezen a meccsen.
A futásaik jól mentek legalább, ami eddig viszont nem működött. Tehát ez egy pozitívum lehet talán a Bills-nél, de igen, hát nem volt egy szép vagy jó meccs egyik oldalról sem, főleg az első félidő. Ami nekem eszembe tudsz, hogy most így ez a Josh Allen Cam Newton páros, az így most nagyjából ugyanazt tudja, vagy legalábbis nagyon hasonlóak, sőt, még azt is mondom, hogy a Newton most a kicsit szegényebb ember Josh Allen-je, de ez sem tudom, mennyire jó megfogalmazás így, de hogy tök hasonlóan játszottak, mert azért nagy darab irányítók futkároznak, egyik sem olyan pontos a levegőben, úgyhogy, és egyik sem játszott jól egyébként a mérkőzésen.
Ez ellen esetében azért borzasztó, mert neki azért az elkapó szekciója nem annyira megtizedelt, mint Newtonnak. Tehát Newton esetében még valamennyire védhető az, hogy hát igazából a célpontja is sem kristálytiszták, és nincsenek mindig üresen. Ellen esetében azért egy sokkal jobb szekció van, és még csak azt se lehet mondani, hogy droppolgatnának. Egyszerűen sok a pontotlanság az ő részéről is. Nyilván a játékhívások sem annyira tetszetősek szerintem, mint szezon elején, és ahogy mondtad, a futás az működött, ennek ellenére se tudták összerakni a passzjátékot, ami szerintem hát most már figyelmeztető jel lehet, hogy mégis mire lehet igazából képes ez a Bills. Te hogy látod egyébként, milyen erőt képviselhetnek? Azt gondolnám, hogy még azért nem mondod azt, hogy a Dolphins veszélyes rájuk, de szerintem nagyon kinéz egy elsőkörös vereség a playoffban nekik.
Hát benne van. Nyilván azért ugye első két kiemelés biztos nem lesz az övék, és gondolom azért a harmadik sem, tehát valószínűleg az a negyedik kiemelés lesz. Sírtán gondolkodtam, hogy a Titans lehet a harmadik valószínűleg. Szóval, és akkor az ötödik kiemelt játsznak, ami meg jelenleg mondjuk egy Ravens lehet, ami, de azt mondom, hogy az egy első fordulós kiesés Bills részéről. Úgyhogy igen, nem túl meggyőző most ez a Buffalo-i alakulat, év elején azért a legjobb játszottak, úgyhogy szerintem valami remény lehet, hogy ahhoz vissza lehet még térni, de jelenleg az utóbbi pár fordulót tekintve ez tényleg nagyon rosszul mutat, de azért egy ilyen erkölcsi győzelem, ez most mindenképp kellett, hogy egy ilyen mentális győzelem a nagy Patriots ellen, úgyhogy ez szerintem mindenképpen fontos volt nekik, aztán ki tudja, hogy jönnek ki még ebből a továbbiakban. Ugye Stephon Gilmore nem játszott a meccsen állítólagos sérülés miatt, de hogy árulja is a házát, stb. Stb. Szerinted elcseréli a Patriots?
Nem, én nem szoktam ezekre a pletykákra hagyatkozni meg, ami nem feltétlenül NFL szerint, hogy most árulja a házát, vagy sem. Minden esetre az, hogy nem játszott, és hogy alapvetően sem játszott idén annyira jól, mint az utóbbi években. Ez mindenképpen figyelmeztető jel lehet, valamint azért a Patriots elgondolkozhat azért egy kisebb újjáépítésen, és akkor ehhez kapcsolódva azért Gilmore nagyon-nagyon jó cseréérték is lehet. Ezek a jelek mind arra mutatnak, hogy igen, akkor elcserélik. Hozzáteszem, hogy a Patriots defense szerintem egy potens offenzel továbbra is kompetens lenne, és itt is egy-két drive megingást leszámítva jól játszottak, a passz ellen mindenképpen jól védekeztek, persze ebben benne volt a Bills offense-nek is az inkompetenciája, szóval igen, szerintem ezek alapján akár lehetne árulni Gilmort, és van benne ráció is, hogy elcseréljék, most már nem kell sokat aludnunk, hogy megtudjuk.
Igen. Még egy csoportrangadó, még lesz ilyen. 49ers Seahawks 27-37. Hát most Tyler Lockett helyett DK Metcalf volt a fő célpont, 12 elkapás, 161 yard, mind a kettő karrierje legjobbja, és még két TD-t is felpakolta táblára. A vége szorosabb lett, mint kellett volna a meccs képe alapján, de azért ezt a Hawks ezt uralta, ezt a mérkőzést.
Abszolút uralta, és nem csak offenz oldalon uralta, hanem 3-4-en keresztül defenz oldalon is meglepetésre, nem ezt vártuk ettől a védelemtől. Ami nagyon-nagyon feltűnt, és utólag erre találtunk statisztikát is, hogy nagyon-nagyon nagy százalékban blitzeltek, valami 50%-ban, ha jól emlékszem a pontos statisztikára, és feltűnt a meccsen is, hogy ugye Bobby Wagner többször is oda került az ellenfél irányítójának közelébe, és meg is tudta csinálni akár a szekket, de nem csak ő, hanem sokan hitet, vagy pedig nyomást tudtak gyakorolni Garoppolóra, vagy később Mullensre, és ez nagyon sokat számított, sokat segített szerintem a széthullott secondary-nek, ez volt abszolút a kulcsa a mérkőzésnek, mert azt sejtettük, hogy az offenzük nagyjából működni fog, de hogy melyik védelem tud villanni, azt nehéz volt megjósolni, igazából a Frisco védelemben is benne volt, hogy ideig óráig tudják limitálni a Hawks-t, ami az első negyedben sikerült is, ott egy nagyon csúnya, hát egyéni hiba miatt szerzett például Metcalf TD-t, és amúgy 0-0-val mehettek volna akkor a második negyedre a csapatok. Úgyhogy szerintem ez volt a döntő, hogy a Seahawks védelem ezzel a sok blitzel végül is sakban tudta kicsit tartani a Frisco-t, a túloldalon viszont nem jött villanás.
Igen, mindenképp szerintem az volt a furcsa, hogy a Fortnite-nek a dokmenze az nem működött, ugye Garoppolo még rásérült a lábára, vagy nem is tudom, lehet másra sérült meg. Kitől is megsérült aztán. Igazából nem tudom, hogy miért nem ment az offense. Tehát, hogy azért Senehentől, főleg egy ennyire gyengének tűnő védelme ellen, azt gondolnánk, hogy működnie kéne a dolgoknak, még akkor is, hogyha blitzelnek 50%-ban, azért az annyira nem zavaró, hogy ne tudják megoldani a játékokat, meg a Senehentféle dolgokat, úgyhogy ez nekem nagyon furcsa volt, hogy nem tudott menni ez a Fortnite-hoz offense. Most csinál a végét leszámítva, az már azért valamennyire garbage time volt. Neked van erre valami ötleted? Nem tudom, most a blitzek voltak ennyire meghatározóak, vagy mi volt itt a probléma?
Szerintem a blitzek száma mindenképpen meghatározó volt, tehát alapvetően sem a passzjátékra operál, vagy a passzjátékkal operál az offense, de egy-egy jó passzal meghozott játék, az sokat számított volna, meg hát azért csoportrangadóknál mindig felszívja magát minden védelem, és nem tudom, hogy konkrétan ugye most a Frisco futójáték azért mégiscsak egy negyedik számú futóval kellett volna, hogy működjön, és ez mennyit számított, de nem is éreztem azt az átütő előtt, és valahogy nem tudták eltolni a Seahawks defensive frontot a játékok közeléből. Lehet, hogy az volt a kulcs, hogy alapvetően a Seahawks sokat blitzelt, viszont a defensive line-uk az úgy tolódott mindig, hogy a futás azért kontrollálva legyen, és ebből ne tudjon haladni a Frisco. Wagnerék meg nagyon-nagyon jól érkeznek a második színről.
Chargers Broncos 30-31, megint előjött a Chokers, amelyik zsinórban negyedik meccsen adott le 16-20 pontos előnyt. Na mi van, nyert a Broncos, úgyhogy öröm és boldogság?
Hihetetlen, hogy van egy csapat, aki még a Broncosnál is nagyobb csókerségekre képes, de ez a Chargers egészen... Ez jogos, bár szerintem a Falcons a Broncos ellen nem csinálná meg, de a Chargers még a Broncos ellen is képes erre, ami elég nagy szó. Egészen pedig a 34-dik úgy voltam, hogy arról fogok beszélni, hogy mennyire tetszik a Chargers offense hívásai, mennyire megteremtik Herbertnek a lehetőséget, aki nagyon szépen el is passzolgat ebből a rendszerből, de hát egy ilyen leolvadás után nehéz dicsérni őket, és nem is jó szívvel teszem, holott sokáig tetszett a játékuk, kiegészítve azzal, hogy a Broncos defense is jó, és még ennek ellenére is működött szerintem a Chargers offense játéka, szóval duplán lehetnének dicsérve, viszont az a leolvadás, amit utána produkáltak, az szerintem annulálja az egészet, és nehéz így pozitívan szólni az egész csapatról. A Broncos esetében pedig továbbra sem szeretnék elszállni, és nem azért, mert pessimista vagyok, hanem mert ez egy nagyon-nagyon esetleges támadó játék volt, ahol a végén a Chargers beszopott több nagy játékot is, ugye itt Lindsaynek volt két nagyobb futása, volt egy Deshaun Hamilton, meg egy Jerry Jeudy elnézett coverage a Chargers részéről, és persze ezek mind kellenek ahhoz, hogy egy csapat tudjon haladni, de előtte azért a Broncos offense hasonlóan rossz hívásokkal volt teletűzelve, Locke megint érthetetlen interception-t és érthetetlen dobásokat hajtott végre, én egyáltalán nem tudok pozitívan gondolni, és itt most nem csak a Broncos offense-ről, hanem inkább Lockról beszélek, akitől fájdalmasan sok a gyermetek hiba még mindig. Azt hozzá teszem, hogy ha valaki dicsérni kell, akkor az Philip Lindsay, aki sokkal dinamikusabbnak, és hát sokkal jobb vision-nel is rendelkezik, mint Melvin Gordon. Úgyhogy nem tudom. Nyilván örülök, hogy nyert a Broncos, meg azért egy ilyen nagy fordítás egy csoportrivás ellen az mindig jó, de a játék, a mutatott játék az továbbra sem tetszett.
Igen, fél időben szerintem 60 jardja volt a Broncosnak összesen, és valahogy a harmadik negyed végén, nem tudom mikor volt olyan pont a meccsen, ahol Chargersnek 250 jardja és 20 first down-nal volt többje, mint a Broncosnak, ami egészen hihetetlen, és a végén ugye így sikerült kikapni. Ráadásul még a Broncos szerintem rosszul is rakta össze a two minute drive-ot a végén, mert futottak, meg rövid játékok voltak, és aztán le utolsó játékra kaptak egy sárgazáltól az endzone-ban, és akkor volt még egy játékunk egy adról. Tehát, hogy az is rosszul volt szerintem összerakva, és igen, ahogy mondta, itt a nagy játékok, amik összeértek Hamilton nagy Judy-val, meg Lindsay-vel, és így sikert valahogy ezt megoldani, meg nyilván a Chargers-nek a bénázásával, úgyhogy igen, én sem gondolkodnék túl pozitívan a Broncos offense egy ilyen meccs után. Chargers, nem tudom mit kezdeni egyszerűen ilyen leolvadásokkal, de az mint a Falcon.
Herbert tök tetszene, de egyszerűen képtelen győzelemre vezetni a csapatát, és oké, hogy itt is most a védelem nézett el sok játékot, de amikor egy picit kellett volna haladni, és még egy-egy, nem tudom, field goal-t vagy first down-t hozzátenni, akkor valahogy az neki sem sikerült, és ez a győztes mentalitás azért hiányozhat.
Igen, nem tudom, hogy ez mennyire lehet ezt most ráfogni, vagy nem is tudom. Mert úgy a legtöbb esetben meg azt látom, hogy maga biztos, meg nem probléma, hogy itt erős védelmek ellen játszik, meg itt az egyik TD passza is, amikor meg ugye kimozdult jobbra, és akkor várt, és nem volt türelmetlen, hanem simán megvárt, hogy odaérne egy centire hozzá a védő, és üresen játszom magát az elkapója.
Igen, na, az nagyon szép volt például.
És az ilyenekben azt látom tényleg, hogy hát tök jó vezér, meg magabiztos, meg nem fél egyáltalán, ami azért aggályunk volt mondjuk vele kapcsolatban, és nem tudom hová tenni az ilyen leolvadásokat, ami nyilván közel sem csak az ő problémája, de nyilván valamilyen szinten ő is hozzátehetne, hogy ez ne legyen így. Nehéz ezt szerintem megítélni, hogy mennyi szerepe van neki ebben. Titans Bengals 20-31, na hát ezt szerintem nem vártuk. Összességében mindkét offense egész jól ment, de a Bengals volt végig előnyben is. Titansnek volt ugye egy turnover a red zone-ban, és a Bengals nem nézett vissza egyszerűen.
Igen, amit főleg nem vártuk, hát nyilván az eredményen kívül, hogy úgy nyer a Bengals, hogy igazából kevés ponton tartja a Titans-t, mert azt esetleg kinéztem belőlük, hogy Burrowék megint nagyon jól fognak játszani, és Burrow egyébként jól is játszott, tehát hogy az egész szezonra vetítve is hozta azt a teljesítményt, amit tőle elvártunk. Azt nem láttam jönni, hogy ez a Bengals defense meg fogja tudni állítani Harryt és a play actionokból indult a Nehilt, mert pont, hogy ezt gondoltam a gyengéjüknek, a futás megállítást, elrontott coverage-eket, és ennek ellenére nagyon-nagyon szépen alulálták a Titans játékát, úgy, hogy egyébként Henry azért 120 yardig csak elmenetelt valahogy, tehát nem az volt a stratégia, hogy akkor 40 yardon tartják, mondjuk az is hozzátartozik ez a 120 yardhoz, hogy ezt a 120 yardot mondjuk két nagyobb futás ból alapozta meg, mit tudom én, abból meg volt 60 yard, és azon kívül volt a másik 60, úgyhogy mindenképpen dicsérendő az egész Bengals, de itt a defense végre egy kicsit fölnőtt a támadók mellé, ami így független nézőként mindenképp örömteli, hogy az 1-1-es tudják egy kicsit segíteni. A túloldalról már sokkal megfoghatatlanabb a dolog, mert nem, néztem a meccset, és egyszerűen nem tudtam rájönni, pont azt néztem, hogy teletölti a boxot a Bengals, azért nem működik, vagy jó a coverage, azért nem működik, de így valahogy inkább a Titans volt magához képest pontatlan, nem is voltak meg azok az elszakadások AJ Brown és Corey Davis részéről, amik meg szoktak lenni, és a támadófal sem tudta dominálni a Bengalsnak a D-line-ját például.
Igen, és főleg a passzjáték nem ment a Titans, tehát ugye mondtad azért, a futójáték az viszonylag működött, de a passzok nem mentek. Ami azért tényleg meglepő volt, mert a Bengals védelme az nem néz ki valami jól összességében. Másik, ami meglepő volt még, hogy a Bengalsnál négy új kezdő támadófal ember volt, és nulla szeket engedtek. Jó, oké, ebben Burrow is benne volt, ezért kiszabadult egy pár dologból, de hogy a Titans védelme, vagy pesztesre mennyire nem létezik, az is azért nagyon durva.
Igen, úgyhogy a Clownit kell például megemlíteni, aki hihetetlen szellemként viselkedik az odaigazolása óta. Nem tudom, hogy szerinted ennyire nem fekszik neki a rendszer, vagy mi lehet az oka ennek?
Hát ő általában is a szezon végére szokott belendülni, meg nem a szek gyáros, igazából nem futás ellen a legjobb, és akkor egyébként néhány meccset így át tud venni, és át tudja venni az irányítást néhány meccsen, és akkor ott tényleg rombol. Ezt idén még ugye nem láttuk kb. Sőt, ezt még egyszer sem láttuk. Nem tudom, be fog indulni a második fél évben. Elvileg azt a rendszer nem kéne rossznak lennie, hiszen Vrabel alatt már játszott, és azért ott jobban nézett ki, úgyhogy nem tudom, mi lehet itt a probléma ezzel.
Mondjuk az általánosságban is elmondható szerintem a Titansnél, hogy a pass rush az valahogy annyira soha nem tud remekelni már évek óta.
Igen. De mondtad Burrowt, hogy milyen jól játszott. A PFF-nél az AFC North legjobb irányítő a 8 forduló után. egyébként.
Hát mondjuk Mayfield és Lamar gyengékedése után nem azt mondom, hogy papírforma, de nem annyira nagyon meglepő. Most nyilván egy újonctól mindenképpen az, de a tavalyi szezonja alapján azért vártunk egy berobbanást. Én csak örülni tudok annak, hogy valójában is tudja hozni ezt a magabiztos formát. Az igazi nagy, hát nem is tudom, hogy mondjam, ez az X-faktor talán hiányzik belőle, vagy ez a nem is tudom, ilyen wow faktor, vagy hogyan említsem meg, tehát szerintem tudod, hogy mire gondolok, meg így a hallgatók is érzik, de ettől függetlenül nagyon-nagyon jól játszik.
Igen, ami Herbertben van most, az Burrowban annyira nem látjuk ezeket az óriási játékokat és tényleg ilyen playmaker dolgokat, ellenben jóval konzisztensebb Burrow játéka. A kedvencem az volt, amikor Boydnak dobott egy labdát, és Boyd konkrétan 10 másodperc az odaérkezés előtt eszmélt, hogy odajön a labda, és úgy is el tudta kapni, tehát ilyen jó a kémia, és köztük meg egyébként Boydtól is egy hihetetlen elkapás volt, de az is egy nagyon szép jelenet volt. Burrownak meg látszik, hogy egyre jobban lassul le a játék, egyre jobban tudja egyre gyorsan tudja feldolgozni a védelmeket és a körülött az ajló dolgokat, úgyhogy így csak egyre jobban lesz ez a Bengals offense. Rams Dolphins 17-28, hát ez egy igazán szürreális mérkőzés volt, mert a yardok aránya az 471-145, a first downok aránya 31-8, és egyik sem a Dolphins javára, mégis a Miami nyert.
Tua első kezdő meccse annyira feltizelte az egész Dolphins, hogy ezt rögtön egy defense, egy special team TD-vel hálálták meg hát azért a
Az
offense annyira nem tüzelte föl, nem voltak ellenállhatatlanok, ellenben ők például nem nagyon hibáztak bele a mérkőzésbe, miközben Goff 2 interception 2 fumble, fontos pillanatokban megakadt az offense, hiába termelték a yardokat, pontokra nem tudta váltani, és a nagyon jó csapatoknak az az ismérve, hogy nem csak a yardokat, hanem az éles szitukban nagyon jók, a Ramsre ez most nem volt jellemző, a Dolphins meg szép lassan itt elcsenegeti a pontokat nagyok óra elől is.
Igen, ugye Tuának az első passzához megérkezett Donald és egy strip sacket szerzett, de szerintem Tuáról konkrétan nem tudtunk meg semmit ezen a mérkőzésen, tehát itt semmi következtetést nem lehet még levonni, úgyhogy várjuk majd a következő hetet, vagy a következő heteket. Az biztos, hogy Brian Flores nagyon jól össze tudja zavarni Jared Goffot, ezt ugye már láttuk a Super Bowl-on és még a Patriot színeiben, és hát most is azért a 2 interception meg a 2 strip sack is erről tanúskodik, még hogy ugye sok benyelt yard az nem is, de azért ennek nagy része már viszonylag garbage time volt a defensive meg special team TD, 2 defensive TD meg special team TD, talán nem is tudom, hogy volt már. Ezek után offense-ek tényleg nem kellett semmit hozzátennél. Így ugye Rams offense-t, vagy Rams defense-t lehetne dicsérni, de hát minek igazából, úgyhogy igen, furcsa meccs volt, és azért, hogyha ezt lejátszák 10-szer, akkor nem vagyok benne biztos, hogy többségben a Dolphins nyerne.
Egyébként te hogy látod, ez a Dolphinsról úgy beszéltünk nagyon, mint egy jövőre épülő csapat, amit szerintem most továbbra is tartunk, ellenben nagyon sok olyan játékos villanás van benne, vagy hát nem villanás, hanem stabil teljesítmény, amit nem vártunk jönni, és igazából egy jó Tuával, ahogy mondtad, most még erről semmit nem tudtunk meg, de kizárni nem lehet egy jó Tuát, versenyben lehetnek a playoffért is.
Igen, ha Tua jól tudna játszani, akkor igen, azt még nem tudom borítékolni, vagy valószínűsíteni, hogy ez így lesz, azért nem érzem, hogy állnak közben a többiekhez képest, vagy a Wildcard 7. helyhez képest, ugye Browns a 7. Browns a 7. jelenleg ugye 5-3-mal, és 4-3-mal van a Dolphins, meg a Raiders mögöttük, tehát nincs messze, vagy nem távoli ez a 7. hely, de azért most, ha sorsolást is nézünk, azért olyan nagyon könnyű meccseik nem lesz tele a további sorsolás, nagyon könnyű meccsekkel, persze azért jön a Jets, jön a Bengals, Patriots, mondjuk, hogyha Broncos, Chargers, de mégis vannak, tehát ja, meg lesz a playoff alapvetően, de ahhoz tényleg abban nem lehet bízni, hogy a defensive special team 2-3 TD-t fog meccsenként szerezni, tehát ezt Tuának fel kell lépnie mindenképpen. Colts Lions 41-21, a Lions tele volt hibákkal, és igazából tárcán nyújtotta a győzelmet a Coltsnak, a turnoverekkel, a blokkolt pántokkal, és buta zászlókkal, stb. Úgyhogy meg azzal, hogy egyébként foly minden első kísérletre középső kutást írnak egy-két jardért. Colts viszont maga biztosan húzta be így ezekkel együtt.
Nem csak megabiztosan, de a Lions hibázgatott ellenben, a Colts nem nagyon hibázgat, és Philip Rivers is elő kell vennünk, aki az elmúlt mérkőzésen leszorította a saját hibái számát. Nem nyújt csodálatos teljesítményt, de egy olyan stabil irányító teljesítményt nyújt, amiről már sokszor elmondtuk, hogy ha ezt tudná hozni, akkor jó lehetne ez a csapat. Az a legnagyobb bajom vele, hogy nagyon-nagyon két arcú, tehát bármikor jöhet egy 3 interception-ös mérkőzés tőle, valamint jöhet egy olyan 2 meccses sorozat, ahol 6 TD-t és 1 interception dob. Nem rajta múlt ezen a mérkőzésen sem a siker, ellenben nem is gátolta meg a saját csapatát, és olyankor azért többnyire azért tud nyerni ez a Colts, főleg ilyen Lionsok ellen, ahol pedig, igen, ahogy te is elmondtad, a játékhibások egyrészt nem voltak egyensúlyban, másrészt Galladay-nek gyengébb meccse volt, az elején 3 dropja is volt az első félidőben, így azért ez a Lions nem képes nyerni. A Coltsnál pedig egy nagyon-nagyon stabil játék, az most mind a két oldalon jött, mert egyrészt Rivers hozta, ahogy már említettem, az offense oldalon, valamint Darius Leonard kicsit a védelmet is rendezette.
Igen, az ő visszatérése mindenképpen sokat jelent ennek a defense-nek, az azért az látszik, meg a védőfal is felelésen játszott egyébként Coltsnál, meg még Naheem Hines-nak a pörgőforgó szaltós ünneplését akartam kiemelni, ami szerintem gyönyörű volt, és mehetne az olimpián ilyesmékkel, kis túlzással, de azért focipályán ilyeneket ritkán látunk. Raiders Browns 16-6, hát ez egy borzasztóan szenvedős mérkőzés volt, elég rossz időjárási körülmények között. Nem tudok, erről a mérkőzésről nem tudok következtetést levonni kb. Két középcsapat, mindkettőnek vannak jó és rossz napjai, most a Raidersnek jött ki a lépés. Neked valamit tanulság innen?
Hát, ahogy te is mondod, következtetés nem feltétlenül lehet levonni, de Mayfield megint csak egy viszonylag rosszabb mérkőzését hozta le, és az időjárás persze, hogy nem segítette, de ez nem feltétlenül indokolja azt, hogy ennyire nem tudta mozgatni a szálakat. A futójáték bedőlését már kevésbé értem a Brownsnál, mert jobb, ennél sokkal jobban lehetett volna haladni, és a Raidersnek az egyik legrosszabb hatékonyságú defense van a ligában, és így sikerült összehozni 6 pontot, ami mindenképpen egyáltalán nem megdicsérendő. Valamit azt kell kiemelni, hogy a Raiders sem játszott jól, ellenben az órát azt nagyon-nagyon jól kontrollálta, nagyon hosszú drive-okat vezetett, kár pont annyit tett hozzá mérkőzéshez, amennyit kellett, nem hibázott, ez megint csak itt is nála is el kell mondani, hogy fontos a győzelem szempontjából, tehát ahogy te is elmondtad, nekem is ez a véleményem, 2 középcsapat, ahonnan a Raiders egy picit jobban kontrollálta az órát, és a saját hibái számát lejjebb szorította. Nagyjából szerintem ennyi a mérkőzés tanulsága, mert amúgy az időjárás ennél többet nem engedett.
Igen, meg azt akartam kiemelni, hogy igazából Raiders tudott jobban futni, és talán ez volt a döntő a mérkőzésen, azért Jacobsék elég jól haladtak a földön, és azt tényleg, ahogy mondtad, meglepő volt, hogy a Brownsnak ez nem sikerült összességében. Cowboys Eagles 9-23, hát ez valami borzalmas volt. Az Eagles úgy nyert, hogy 14 ponttal, hogy összes, hogy nem termelt 250 yardot, 4-szer adta a labdát, és benyert 4 szekket is. 1982 óta nem volt erre példa.
Hát ahogy mondtad, ez tényleg borzasztó volt. Tehát nem igazán, én meg ezzel nem tudok hozzáfűzni semmit, mert a Cowboys-tól valahogy vártuk, hogy nem fog működni azért Dinucci-val a támadójáték, és szerintem ennél nehéz is lett volna sokkal többet beleadni nyilván azon keretek között, amennyit tudtunk Dinucciról, meg amennyire láttuk a Cowboys, de hát ehhez hozzátették ismét a hibákat, amihez tudott társulni az Eagles is, mert ők meg azért tűntek nagyon rossznak ezen a mérkőzésen, mert rengeteget belehibáztak ebbe a történetbe, és lehet, hogy a vége sima volt, de ez már fél időre is igazából az Eaglesnek sima lehetett volna, hogyha nem veszítenek ennyi labdát. Wentz továbbra is iszonyatosan érzékeny a labdavesztésekre, és hát társak is fölnőnek melléje. Ami fontos, hogy a Cowboys támadó falát, ha nem is totálisan semmisítette meg az Eagles, de azért tudta kontrollálni, tehát Cox többször átjutott a falon, a futást is ellehetetlenítették, és ez volt a kulcsa igazából a mérkőzésnek.
Igen, ez a része nem volt meglepő, mert azért ugye a Cowboys offenzív fal, vagy támadó fal is eléggé össze most tákolva. Azt tetszett, hogy a Cowboys azért próbált így kreatívkodni támadó oldalon, próbáltak érdekes játékhívásokat, nem különösebben működtek, de legalább próbálkoztak, és nem az volt, hogy oké, akkor Dinucci csinál ugyanazin Prescott, aztán majd lesz belőle valami. Ez a része tetszett. A túladalom tényleg, ahogy mondta, Wentz borzasztó volt, azért négy turnover, az magáért beszél, és főleg az ő hibái voltak, ezek nem buta dolgokat csinál folyamatosan, tényleg értetetlen. Az egész offense elég szarul nézett ki, pedig azért a Cowboys defense ez nem egy túlvilágverő egység, és most is azért produkáltak elég csúnya dolgokat, amiket nem mennyire sikerült kihasználni. Túlva tényleg 14 pontos győzelem, de azért ez majd tudom, hogy vereséggel felérő győzelem volt, legalábbis mutatott játékképe alapján.
Itt ellenben a csoport azért így most már nagyon-nagyon simán az Eaglesnek néz ki.
Hát, figyelj, Washington most háromszor játszik, azt hiszem, hogy Giants, Dallas, meg még valakivel, egy más után, akár Washington feljöhet. Jó, mondjuk az Eagles meg, hogy a Giants játszik jövő héten, tehát akkor 50%-os mérlegre ki lehet hozni, ez a két hét van, mert ugye bájra megy az Eagles most, de 50%-os mérlegre ki lehet hozni egy mutatót, amit majd utána szépen le lehet még rontani bőven. Washington még odaérhet szerintem egyébként. És utolsó fordulóban lesz, azt hiszem, Washington Philadelphia meccs, úgyhogy szerintem akkor fog eldőlni a csoport elsőség. Ami azért szomorú. Lássuk be. Végére pedig szokásos Jets mérkőzésünk. Most 35-9-re kaptak ki, éppen a Chiefs-től, amelyik ugye 20 pontos favorit volt a meccsen, és igazából mind a két csapat úgy is viselkedett, mint amelyik így favorit, hogy ennyire le van írva.
Sok mérdele... Én azért örömmel láttam azokat.
Ja.
Igen, sokat nem tudunk erről meccsről se beszélni. Én azért örömmel láttam azokat a 40 yardos Mahomes bombákat és a Mahomes kapcsolatot. Én nagyon picit egyébként a többi mérkőzésükből hiányoltam ezt, és egy Jets defense kellett ahhoz, hogy ez valósan kijöjjön. Hát nyilván az ő erejükről ez sokat nem árul el. A Jets ennyire képes, egyedül Quinnen Williams-t lehet dicsérni, aki többször odaért nem csak a nyomást gyakorolni, de futásra is, vagy akár volt olyan screen passzra is, emlékszem, amit ő fülelt le. Az a baj, hogy egyetlen egy jó játékos egy 22 fős kezdőből az elég kevésnek tűnik.
Hát, McKay Becton megint azért rendben volt, meg Denzel Mims meccs elején mutatott valamit, aztán eltűnt ő is, de legalább láttuk azt is, hogy képes elkapni két volabbet. Igen, Jazz pozitív irányban nagyon nehéz, hogy Jazz-től bárki mást kiemelni, negatívumok szerintem az utóbbi hetekben már elmondtuk mindent, és újat nehéz. Mahomes-tól szép az 5 TD, meg 416 jel, de tényleg azért a Jazz ellen volt, de persze lehet neki örülni, meg szép volt. Azt nem értem, hogy miért kellett egy special team fake puntot behúzni, de az is összejött, úgyhogy special team is, special team morálja is növekedett legalább. Ma este pedig ugye Buccaneers Giants lesz, mit vársz ettől a találkozótól? Nagyon nagy favoritom Buccaneers.
Hát azt is, hogy ezt a nagy favoritságot azért be is tudják váltani, és körülbelül annyival nyernek, amennyi a handi rájuk. Szerintem nem Bredék lesznek a kulcs, ha bár nem azt várom, hogy jó meccse lesz alapvetően a veterán irányítónak, de hogy a Giants-et a futójátékkal fogják sokkolni, hosszú drive-okat vezetnek és pontokat tesznek fel a végén. A Giants passz védekezése Bradbury-vel olyan közepes, és épp ezért nem is gondolnám, hogy itt fogják megadni a mattot nekik. Ellenben azért ez egy sokkal jobb csapat a Giantsnél, akik ráadásul hajlamosak labdákat veszíteni, és ezzel ellen a Buccaneers defense ellen ez egyrészt kulcsfontosságú lesz, másrészt halálos fegyver saját magukra nézve, úgyhogy egy körülbelül 10-15 pontos Buccaneers győzelmet várok.
Igen, engem is ez meglepne, hogyha ez két személy alatt maradna, és nem látom azt a meccsapot, ahol ezt a Giants nem hogy meg tudja nyerni, de hogy szóval sem tudja tenni, tehát igazából azért tényleg ez a Buccaneers ez a liga egyik legjobban összerakott csapata, amíg a Giants az nem éppen. Úgyhogy nem a legjobb primetime meccs elé nézünk hétfő estére, de talán majd a csütörtöki az majd kárpótol minket, ugye a Packers 49ers remélhetőleg. Ennyi volt akkor a mai adásunk, holnap kedves tifények, és legkésőbb triple coverage-el egy hét múlva is jelentkezünk. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, holnap akkor várunk titeket a kedves tifényekben. Sziasztok!
Sziasztok!